és folytatnánk a konferencia utolsó nagy és egyben homogén blokkjával, miután mind a kettő az európai design reform témakörében hangzik majd el, már mind a kettő előadás. Ezt az ajtót már kétszer becsuktam, de mindig kinyitja valaki. Megtehetek, hogy becsukjátok, hogy aki nem jött be, az érezze a pressziót, hogy most vagy soha. És akkor csak technikai info, ugye, hogy remélem mindenki kicsekkolt, mert hogy ez 11-ig kellett, a ebéd pedig a két előadás után körülbelül 13 órakor lesz esedékes, előtte röviden formálisan persze bezárjuk a konferenciát, utána mindenki ebédel kedve ideje, ahogy engedi, még megnézi Sopront vagy a környéket, és majd mindenkinek jó utat kívánunk, de ez még messze van. Európai Design Reform, az első előadónk Újhelyi Dávid. Újhelyi Dávid az Igazságügyi Minisztérium versenyjogi és szellemi tulajdonjogi főosztályának vezetője, emellett pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem polgári jogi tanszékének megbízott oktatója. Dávid az előadásában az Európai Uniónak a közelmúltban közzétett formatervezési reformcsomagjáról fog átfogó képet adni. Ehhez kívánok neki sok sikert.
Nagyon szépen köszönöm Imrének a bemutatást, illetve nyilván a lehetőséget is, hogy ma itt lehetek és beszélhetek önöknek. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. A mai alkalommal nem csak egy, hanem két előadásunk is lesz a Design Reformról. Engem ért a megtiszteltetés, hogy az STNH-s kollégák előzenekara lehetek ebben a koncertben. És hát nyilvánvalóan az az apropója ennek az előadásnak, hogy a Design Reformmal kapcsolatos rendelet, illetve irányelvjavaslat közzétételre került az előző évnek a végén. De mielőtt elérkeznénk ide, először nagyon-nagyon röviden, nyilván szakmai körben vagyunk, tehát nem kell túlmagyarázni, de a jelenlegi státuszkót azt bemutatnám. Van egy rendeleti szintű jogforrásunk, a 6/2002 LK, van egy irányelvi szintű jogforrásunk, a 98/71 per LK, illetve értelemszerűen itthon az FMTV szabályozza ezt a területet. Az uniós szintű gondolkodásnak a timeline-ja az egy egészen érdekes kérdés. Ugye az előző dián láthattuk, hogy a két releváns jogforrásunk az 98-as, illetve 2002-es. A rendeletet azt csak egy alkalommal módosították egyébként, tehát ahhoz nem is nagyon nyúlkáltak. Egyelőre nem volt nagy szükség rá. 2004-ben már megindult a gondolkodás azzal kapcsolatban, hogy a javítási pótalkatrészeknek a kérdését, ezt hogy lehet rendezni és hogy nem lehet rendezni. 2014-ben már a rendelet kiegészült ezzel a lehetőséggel, és 2014 és 2020 között megtörtént az uniós formatervezési akkinek az értékelése az Európai Bizottság által. Azért azt lehet látni, hogy erre rászánták az időt, tehát 2014 és 2020 között azért 6 évet rászántak erre a kérdésre. Volt több nyilvános konzultáció 2018-ban, 2019-ben, illetve 2021-ben is. 2020-ban már tanácsi következtetéseket sikerült elérni a nyilvános konzultációk alapján, annak vonatkozásában, hogy itt valamilyen jogalkotási helyzet állt elő, amit kezelni kell. És ugye azt is láthatjuk, hogy miután túl vagyunk a szerzőjogi reformon, ami ugye a CDSM irányelvvel, illetve a SZETKEP 2 irányelvvel tetőzött, azután az Európai Bizottság, vagy az Európai Jogalkotás az nagyon erősen ráfordult az iparjogvédelmi jogalkotási kérdésekre. Ugye itt van ez a CIGI nevű, ami ilyen magyarul ilyen vicces cigi néven fut, tehát ott is van már egy egészen előre haladott dossziénk. Ugye van a Design Reform, illetve kijött a szabadalmi csomagunk is, ami, ha jól emlékszem, 6 darab jogforrás javaslatot tartalmaz, és ahogy talán a Lábodi elnök helyettes úr jelezte, itt a magyar elnökség alatt azért elég intenzív feladatokat fog majd jelenteni a hazai oldalról is. De folytatva a timeline-t, ugye 2020-ban kijött az IP cselekvési terv, ennek már része volt a Design Reformmal kapcsolatos gondolkodás. Később 2020-ban újabb tanácsi következtetések születtek, valószínűleg azért, hogy egy kicsit berugdossák ezt a jogalkotási kérdést, mert akkor még egy kicsit így elakadni látszott. És ugye az EP rá is erősít erre még ugyanabban az évben, és akkor végül 2022. november 28. napján kerül közzétételre ez a reformcsomag. Nézzük meg azt, hogy a mögöttes hatásvizsgálatok alapján az EU-s vagy az uniós jogalkotónak milyen célkitűzései voltak a két normaszöveg javaslattal. Egyrészt, mint minden irányelvnél értelemszerűen a jogszabályok közelítése az egy kiemelt feladat, a jogharmonizáció, illetve a rendeleti szintnél az uniós oltalmi formának a frissítése az, ami egy kiemelt feladatként volt azonosítható. A javítási pótalkatrészek kérdése az ugye egy idéglenes megoldással került rendezésre rendeleti szinten, ezt helyre rakják a rendeletben, illetve ugye az irányelvi szinten is meg fog már jelenni ez a rendelkezés, ez a repair clause, ezzel kapcsolatban majd még lesz némi gondolkodás a részemről. Nyilván, mint minden részben eljárásjogi jellegű vagy eljárási jellegű reformnál a költség és adminisztratív terhek csökkentése az felmerült célkitűzésként. A nagyon jól látható egyébként a rendelet szövegéből az is, hogy a KKV-k számára próbálnak egy kiaknázhatóbb oltalmi rendszert kialakítani, illetve ami számomra kifejezetten érdekes volt, hogy ugye a védjegyreformnak, ami ugye egy hazai novelláris módosításban is megvalósult később, annak az eljárási oldalával próbálják meg harmonizálni az uniós szintű eljárást is. Ezek nagyjából majd láthatóak is lesznek, hogy milyen pontokon valósultak meg. Menjünk akkor tovább, és nézzük meg ezeket a főbb javaslatokat. Ezek a főbb javaslatok, ezek olyan módosítási pontok, amelyek szerepelnek mind a rendeletjavaslatban, mind pedig az irányelvjavaslatban egyaránt. Ezek közül, amit ki lehet emelni, az nyilván mindegyik. Egyrészt a minta, illetve a termék fogalmának a frissítése, erről lesz szó mindjárt egy kicsit részletesebben. A kizárólagos hasznosítási jog terjedelmét bővíti gyakorlatilag mind a rendeletben, mind az irányelvben. A szabályozás, itt például a 3D nyomtatás, ami egy ilyen releváns, meg aktuális kérdés, amit próbálnak rendezni. Aztán ugye az ábrázolhatóság követelményében az egyértelmű megkülönböztetés jelenik meg, ami ugye itt már például lehet érezni az összecsengést a védjeggyel kapcsolatos jogforrásainkkal. A korlátok köre is bővítésnek kerül, ugye ezek talán, vagy legalábbis számomra az egyik legizgalmasabb részei ennek a reformjavaslatnak, különösen azért, mert a paródiával is bővül az uniós joganyagunk. Én egyébként írtam 2021-ben egy könyvet a paródia szerzőjogi vonatkozásairól, de hát nyilván pofátlanság lenne, és teljesen nem aktuális, hogyha megjelenne a borító valamiért itt. De menjünk is tovább, a lajstromozási jel még, ami egy új dolog lesz, ugye a copyright jellel már találkoztunk, illetve a védjegyeknél is voltak már ilyen karikás dolgaink, de most már ez a karikában található D betű is elérhető lesz, hát tiszta ilyen mozaik szavakat lehet majd összeollózni a termékeken, különösen, hogyha ezekkel az ilyen uniós megfelelési, ilyen CE, meg ilyen dolgokkal együtt, mert egy teljesen értelmeztetlen lesz, de egyébként nyilván egy hasznos módosításról van szó. Nézzük akkor a minta, illetve a termék definíciójának vagy az azzal kapcsolatos javaslatokat. Ugye a minta tekintetében elindultunk ugye a digitalizáció felé ebben a körben is, illetve igazából mindkét definíciónál ezt láthatjuk, hogy megpróbálja a technológiai újítások, vagy hát már nem is újításokat, hanem a technikai jelent lekövetni az uniós szabályozás, tehát ilyen átmenetek, animációk, a digitális formában benyújtott termékek, grafikus felhasználói interfészek. Tehát ezek, amik már azért jelentkeztek nyilván a gyakorlatban, ezekkel próbálják ránc felvarni ezt a szabályozást. Ami talán izgalmasabb, az a korlátoknak a köre, ugye a repair clause, vagy javítási záradék, ami nekem nagyon furcsa egyébként, hogy ugye ezt ismeri a hazai formatervezés, mint a törvény is, és értelemszerűen a korlátoknál szabályozza. De az, hogy az uniós jogforrások miért veszik a korlátoktól külön, illetve miért kell még mindig close-nak hívni, amikor már megpróbáljuk integrálni a rendszerbe, az számomra kérdéses, de lehet, hogy a kollégák meg tudnak majd világosítani. Volt egy releváns EUB ítélet, ez az Akácia döntés, és gyakorlatilag ennek a, az érdemi lekövetése látható a javítási záradékkal kapcsolatos javaslatokban. Nyilvánvalóan a fogyasztók tájékoztatása az itt majd egy releváns szempont lesz, de azért a hazai jogalkotás során, illetve a hazai gyakorlatban később szerintem az ilyen nagyon komoly újításokat nem fog majd jelenteni. Itt van ez a gyönyörű szép nevű referenciális kivétel, aminek a fogalmát egy kicsit zanzásítva be is másoltam ide, de hogyha valakinek nem lenne ebből egyértelmű, akkor egyébként az összehasonlító reklámokról van itt szó. Illetve ami nekem egy különös szívügyem, erről ugye már beszéltem, ez a véleménynyilvánítás, bírálat és paródiával kapcsolatos kivétel. Na, ezzel kapcsolatban nekem ezer és egy kérdésem van. Kezdjük rögtön azzal, hogy mire alapozza az uniós jogalkotó ennek a kivételnek a beépítését a joganyagba. Ugye a Nintendo döntésre, ez szintén ugye egy EUB döntés, és gyakorlatilag hogyha megnézzük az indokolást, akkor közvetlenül ebből vezeti le ezeket a korlátokat a normaszöveg, ami azért nagyon érdekes, mert egyébként a Nintendo döntés közvetlenül erről a három kérdésről nem beszél, hanem csak arról beszél, hogy egyébként a formatervezési mintahatalom tekintetében a korlátok felállítására milyen általános keretrendszerben kell gondolkodni. Tehát, hogy azért így az szerintem egy kicsit erős ezen a ponton, hogy közvetlenül ebből vezeti le az indokolás, de egyébként így érthető, így valahol összeérnek a szálak, hogyha az ember végig gondolja, csak talán itt az indokoláson lehetett volna egy kicsit csiszolni. Ugye a paródia az egy különösen izgalmas kérdés, ugye rögtön az, hogy amikor az Európai Unió Bírósága a Dekmin döntésben, amúgy, ha jól emlékszem, 2013-as elő volt annak idején, akkor ugye az InfoSztat irányelv alapján értelmezte a paródia fogalmát, és azt mondta, hogy ez egy egységes fogalom egyébként az uniós szerzőjogban. Na, hogy ezt most lehet-e majd alkalmazni a formatervezési minták paródiájára, vagy nem, az egy nagyon jó kérdés lesz. Ugye egészen eddig az InfoSztat irányelv, illetve a CDSM irányelv három műfajt nevesített a paródiával kapcsolatban, ugye a karikatúrát, a paródiázt és a pasztist. Itt valamiért az uniós jogalkotó elhagyta. Lehet azért, mert egyébként a Dekmin döntésnek a főtanácsnoki indítványában le lehetett vezetni, hogy teljesen felesleges, mert a paródia az egy annyira tág definíció, hogy mind a hármat lefedi. Nálunk egyébként a szerzőjogi törvényben benn van mind a három műfaj, bár én azt mondtam, hogy nem kellett volna, de mindegy. De ez egy érdekes adalék ehhez az egész kérdéshez. És a másik kettő, még a bírálat, az ott valahol felismerni vélem a szerzőjognak a véleménynyilvánítása, a kritikával kapcsolatos, vagy a kritikával kapcsolatos szabad felhasználási esetét, hogy valamennyire párhuzamba lehet őket állítani, de az, hogy véleménynyilvánítás érdekében, hogy lehet majd a formatervezési mintákat parodizálni, szabadon felhasználni, vagy engedély nélkül felhasználni, ez így talán pontosabb. Az egy jó kérdés lesz a gyakorlatban, és azt gondolom, hogy nagyon sok érdekes esetet szülhet majd a későbbiek folyamán. Tehát itt egy ilyen egész komoly új korlátozási csomagról van szó, amiben nem vagyok 1000%-ig biztos, hogy teljesen átgondolt volt az uniós jogalkotó részéről. Különösen olyan tekintetben, hogy nem tudom, hogy egy körülbelül humoros embernek képzelem magam, de önök szoktak-e formatervezési mintákat parodizálni? Hát én nem. Még azt éppen el tudom képzelni, hogy egy formatervezési mintával parodizálok, de hogy a formatervezési mintát parodizálom, az már egy egészen extrém. Tehát nem tudom, sebeskötényel mit lehet. Tehát nincs előttem egyszerűen, de nyilván az is lehet, hogy az én kreativitásom nem ért még el erre a szintre. És akkor ugye megint bejön a Dekmin ezen a ponton, mert ugye cél és eszköz paródiát különböztetünk meg, szerzőjogi szempontból mindegy, de egyébként uniós szempont, vagy formatervezési minta szempontból mindegy, lesz vagy nem lesz mindegy, tehát hogy ezer és egy kérdés van itt az új korlátokkal kapcsolatban. Azt egyébként le kell szögezni, hogy ugye amiről most itt beszélünk, az a szövegverzió, az a nyilvánossá tett alfa verziója, nyilván a gondolkodás már megindult, egy csomó kritika született az eredeti javaslatok vonatkozásában, tehát hogy gondolom, feltételezem talán, amikor majd a végére érünk a jogalkotási folyamatnak, akkor egy ilyen update előadást érdemes lehet erről tartani, hogy miből mi lett a nap végére. De menjünk is tovább, és nézzük meg, hogy az irányelv tekintetében milyen újításaink vannak. Ugye az irányelvünk az 98-as volt, ezt már nagyjából ideje volt lecserélni, és ezért az új irányelvjavaslat az a réginek a helyébe fog lépni a tervek szerint. Ez szerintem egy jó megközelítés volt. A módosítási javaslatok között láthatjuk azt, hogy alapvetően az uniós rendeleti szintnek az egyes érdemi jogintézményeit próbálják belerakni az irányelvbe. Ezeknek egy része olyan, ami egyébként létezik már nálunk, és nem igényel különösebb szemöldökemelgetést, egy része viszont nem. Nyilván a legfontosabb, amiről mindenképpen beszélni kell, az az érdemi vizsgálatnak a szűkítése. Ugye az újdonság és egyéni jelleg vizsgálata az érdemi vizsgálatnak nem képezi majd részét a jövőben, hogyha ez a szövegverzió kerül elfogadásra. Tehát, amit fog vizsgálni a lassanozó hatóság, az az lesz, hogy mintával van-e dolgunk, illetve áll-e fenn abszolút kizárók, és hogyha nincsen probléma, akkor ezeket lastromozzák. Az nyilván, ugye, ahogy mondtam, a rendeleti szintű jogforrásból vesztük át ezt a rendszert, tehát ez az egyébként a uniós szinten létezik, ami egy szép dolog. Viszont nekem egyáltalán nem egy kormányzati szerv képviselőjeként, hanem mint egyetemi oktató azért elég sok kérdőjel van a fejemben ezzel kapcsolatban, hogy ez jó lesz nekünk, vagy sem. Ez tudom, hogy egy ilyen nagyon beragadt dogmatikus megközelítés, de itt úgy gondolom, hogy egyébként ugye abszolút tartalmú, negatív jellegű, kizárólagos jogokat adunk, akkor lehet, hogy érdemes lenne megvizsgálni, hogy van-e értelme ezeket a kizárólagos jogokat megadni. Megszólal bennem a versenyjogász is egy pillanatra, hogy vajon milyen versenyellenes magatartásokat lehet majd ezzel megvalósítani, hogyha nagyon gyorsan tudunk a szűkített érdemi vizsgálattal kizárólagos jogokat adni valakinek, vajon ezzel lehet-e mások piacra lépését korlátozni. Tehát, hogy itt vannak felvetéseim, vagy fenntartásaim ezzel kapcsolatban, de azt gondolom, hogy ez a rendszer egyébként be fog jönni itthon is, talán gyorsabban is, mint gondolnánk. Persze az áll mögötte, hogy szeretnénk, hogy gyorsabbak legyenek az eljárások, KKV-barát, ügyfélbarát legyen, több legyen az oltalom, ez nagyon szép és nagyon jó dolog, de hogy minek az árán, az már egy másik kérdés talán ezen a ponton. Meg ugye az is kérdés talán a hazai gyakorlatra is vetítve, hogyha nem tudom, lesz 20-szal több zsebes kötény bejelentés, az így oké, hogy 20-szal több van, csak hogy jó-e nekünk, hogy ez megérte az érdemvizsgálat szűkítését. De tudom, hogy egyébként ez egy forró pont, tehát nyilván mindenkinek lehet erről akár szögesen ellentétes véleménye is. Tisztában vagyok azzal is egyébként, hogy a vesztes oldalon érvelek ebben az egész szituációban, tehát ez valószínűleg az életünk része lesz majd a jövőben, és biztos, hogy remekül működik majd a rendszer így is. Behozzuk az uniós irányelvi szintre a többes bejelentést, ami még talán releváns, a megsemmisítési okok rendszere is a rendeleti szintű szabályozáshoz fog a jövőben igazodni. Részletesebben lesznek kodifikálva a bejelentés alaki követelményei, a bejelentés napjával kapcsolatos rendelkezések, illetve visszajön majd a halasztás, ez ugye régen volt a formatervezés mint a törvényben is, hogyha jól emlékszem, azért került kikapálásra, mert nem nagyon használták, hát most visszarakjuk, lehet, hogy ezután sem fogják használni, de ez egy részletkérdés. Egyébként nekem a halasztással kapcsolatban is vannak dogmatikai fenntartásaim, tudom, hogy korlátozott mértékben lehet csak rá hivatkozni, de ezek az ilyen a kevésbé nyilvános kizárólagosok, ezek valahogy borsúztatják a hátamat, de itt is a vesztes oldalon vagyok ezekkel az érvekkel, tehát ezt nagyon jól tudom. A tagállami jogokban viszont ki fog kerülni a lassanozás nélküli mintaoltalom, ez szintén egy releváns változás lesz majd. Illetve amit elmondtunk a rendelet és irányelv közös módosításainál, azok itt is értelemszerűen irányadóak, tehát a mintatermék definíció, korlátozások, stb. Ezek át lesznek vezetve az irányelvi szinten is. És akkor már csak egy gondolat erejéig tartom fel önöket. Ez pedig a rendelettel kapcsolatos módosítások. A rendeletet nem fogja kiütni a jogalkotás, hanem csak frissíti majd a 6/2002 EK-nak a szövegét, ami talán a legrelevánsabb ezek közül, hogy csak az EU-IPO-nál lehet majd bejelentést tenni, tehát a tagállamoknál a jövőben az uniós szintű bejelentésekre nem áll majd lehetőség. Megszűnik a részleges lemondás lehetősége, a többes bejelentés vonatkozásában vannak módosítások, és ami egyébként egy talán érdekes, vagy így meg lehet említeni, hogy Vannak az úgynevezett gyakorlati tapasztalaton alapuló módosítások még a szövegben, ami nagyjából azt fogja jelenteni, hogy egy csomó olyan eljárási alapvetés, ami már nem tudom, a hazai eljárásokban nálunk ezer éve létezik, azok most már nem kerülték el az uniós jogalkotó figyelmét, és például határidőket fognak pontosabban szabályozni. Beszél a jogforrás arról, hogy a díjfizetésnek a részletes szabályai hogy néznek ki, tehát mi van, hogyha kevesebbet fizetünk, többet fizetünk, máshogy fizetjük, hogy kell visszafizetni. Ezek azért nálunk jellemzően megjelennek az eljárási jogokba. Szóbeli határozathozatallal foglalkozik még, vagy kerül kiegészítésre a joganyag a határozat közzétételével kapcsolatos részletszabályok jelennek meg, tehát hogy abszolút ilyen részletjellegű dolgokról van még szó a rendeletben. És egy dolog maradt hátra csak kollégák, hogy megköszönjem a figyelmüket.
Én is köszönöm Dávidnak a nagyon pörgős előadást és a prezi használatát, azt mindenkinek ajánlom figyelmében, mert nagyon szép, vizuálisan megkapó dolgokat lehet vele csinálni. Most eltérően az eddigiektől viszont azt javasolnám, hogy a kérdésszekciót azt rakjuk az előadások végére, hiszen ezek összekapcsolódó előadások.